Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az ősi keleti liturgiából egy emlék, ez a mozzanat, ez a gesztus, amelynek előbb szemtanúi voltatok, bizonyára muszlimokat láttatok már imaszőnyegüket leterítve imádkozni, ők a homlokukkal is érintik a földet, tehát ez a régi időben, az ókorban a hívő keresztények életéhez is hozzátartozott. Gondoljunk erre ezzel a kezdéssel. Ez a mai nap, nagy péntek napja, a magyarok minden ünnepnek valamilyen sajátos nevet adtak, ennek a mai napnak a liturgikus ünneplését a magyar emberek a csonkamise elnevezéssel illették, ami azt jelenti, hogy ma valóban szentmise bemutatása nem történik. A liturgikus ünneplés végén szentáldozáshoz járulhatunk, és befejeződik ennek a mai napnak az ünneplése. Egyébként három fő része van ennek a mai liturgikus ünnepnek. Az első rész ige liturgia. Isten szavára figyelünk oda, és ennek a hirdetésnek a központjában Jézus szenvedése és halála van, a passió, ami persze sokkal több annál, mint értünk szenved Jézus Krisztus, és az életét is odaadja. Talán jó, ha fölismerjük ebben a jézusi magatartásban a szeretetnek az áradását. És a második része a mai liturgiának a hódolat a kereszt előtt, és a harmadik része a liturgiánknak a szentáldozás. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és reménykedem abban, hogy lassan a itteni jelenlétünk nyugvó pontra jut, ünnepek után majd a támogatottjainkkal megbeszéljük, hogy miképpen képesek alkalmazkodni hozzánk is. Mi már bemutattuk nekik azt, hogy figyelünk rájuk, és mindenben tekintetbe vesszük az igényüket. Csak ennyit várunk el tőlük mi is, azzal együtt, hogy mi vagyunk a házigazdák. Még egyszer nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan, ilyen igazából nagyon kezdetleges szervezéssel, megszólítással tudtunk csak élni, és ilyen sok emberhez eljutott ez a meghívás. Remélem, hogy a jövőben ez úgy jut el hozzátok, hogy már minden bizonytalanság megszűnik. Akkor kezdjük el ezt a mai szent liturgiát. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Emlékezzél meg, Urunk, Istenünk, irgalmasságodról, és örök oltalmaddal szenteld meg híveidet, akik számára véred árán szerezted húsvét szent titkának ajándékát, a te fiad Jézus Krisztus által, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Így szól az Úr. Íme szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik. Amint sokan elborzadtak láttán, hisz oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, és királynak némulnok el szíme előtt. Mert olyasmit fognak látni, amelyet még soha sem hirdettek nekik, és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak. Ki hitt abban, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, a külsejére nézve nem volt vonzó. Megvetett volt, utolsó az emberek között, a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, megvetett, akit bizony nem becsülünk sokra. Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis megvertnek néztük olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Mi mindjárt, mint a juhok, tévelyektünk, ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki száját, mint a juh, melyet leölni visznek, vagy mint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki száját. Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan kitörődik ügyével? Igen, kitépték az élők földjéről, és népen bűnei miatt halállal sújtották. A gonoszok között adtak neki sírboltot, és a gazdagok mellé temették el, bár nem vitt végbe gonoszságot, sem álnok nem volt szájában. Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetörje a szenvedéssel. Ha odaadja életét engesztelő áldozatul, látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, és teljesül általa az Úr akarata. Azért, mert lelke szenvedett, látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel. Sokakat megigazultakká tesz a szolgám, mivel gonoszságaikat magára vállalta. Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és hatalmasok lesznek zsákmányai, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkét hordozta, és közben a bűnösökért imádkozott. Ez az Isten igéje.
Hallgass meg könyörgésemet, Uram, és az én kiáltásom jusson elé. Ne rejtsd el orcádat tőlem, szorongatásom napján hajts hozzám füledet, amely napon segítségül hívjak, hamar hallgass meg engem, mert elenyésztek, mint a füst az én napjaim, és csontjaim kiégtek, mint a cserép. Lehaszáltak, mint a füvet, és elszáradt a szívem. Még kenyeremet enni is elfeledtem. Ó, Uram, te pedig fölkelvén megkönyörülsz,
Szent lecke a zsidókhoz írt levélből. Testvéreim, mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ezért legyünk álhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együtt érezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk. Krisztus földi életében hangos kiáltással és könnyek között imádkozott, könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatást nyert. Isten fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek. Ez az Isten igéje.
Kedves testvérek, most a passió következik. Sajnos még nincs olyan lehetőségünk itt, ebben a templomban, hogy úgy ünnepeljük ezt a napot is, ahogy ezt mi megismertük, megszoktuk, úgyhogy ma is olvasott passiót hallgatunk meg, ennek a ünnepélyesebb formája ebben az esztendőben elmarad. Egy kicsit olyan, mint amilyen az időjárás, hiszen ez a visszajövő tél egy kicsit próbára tesz bennünket, pedig már a tavaszt vártuk, az új életnek a hírnökét. Kérem a testvéreket, megértéssel fogadjátok ezt a mostani helyzetet, a passió üzenetének a meghallgatásokat.
Ami Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent János szerint. Az utolsó vacsora után Jézus kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra, ahol egy kert volt. Oda ment tanítványaival. Ezt a helyet Júdás is ismerte, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal és fegyverekkel fölszerelve. Jézus tudta, mi vár rá. Eléjük ment hát, és megszólította őket.
Kit kerestek?
Azok ezt válaszolták. A názáreti Jézust. Jézus erre így szólt.
Én vagyok.
Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. Mikor azt mondta, én vagyok, meghátráltak és a földre rogytak. Jézus ezért újra megkérdezte.
Kit kerestek?
Azok ezt válaszolták.
A názáreti Jézust.
Erre Jézus így folytatta.
Mondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, ezeket engedjétek el.
Így beteljesedett, amit korábban mondott, senkit sem vesztettem el azok közül, akiket nekem adtál. Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta, a főpap szolgájára sújtott, s levágta a jobb fülét. A szolgát Malkusnak hívták. Jézus rászólt Péterre.
Tedd hüvelyébe kardodat, ne igyam ki a kelyhet, amelyet az atya adott nekem.
A csapat és parancsnoka, valamint a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, Kaifás apósához, aki abban az esztendőben volt a főpap. Ő adta azt a tanácsot a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Mivel ez a másik tanítvány ismerőse volt a főpapnak, bejutott Jézussal a főpap udvarára, Péter azonban kinn maradt a kapunál. A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, kijött és szólt a kapuban őrködő lánynak, és bevitte Pétert. A kapunál őrködő szolgáló megkérdezte Pétertől.
Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy?
Ő azt felelte.
Nem vagyok.
A szolgák és a poroszlók tüzet raktak és melegedtek, mert hideg volt. Péter is odaállt közéjük melegedni. A főpap, a tanítványai és a tanítása felől faggatta Jézust. Jézus ezt felelte neki.
Nyíltan beszéltem, mindenki füle hallatára. Mindig a zsinagógákban és a templomban tanítottam, ahová minden zsidónak bejárata van. Titokban nem mondtam semmit. Mit kérdezel engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit mondtam. Ők tudják, mit tanítottam.
E szavakra az egyik poroszló arcul ütötte Jézust ezt mondva.
Így felelte a főpapnak.
Jézus csak ennyit mondott.
Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat. Ha meg jól, akkor miért ütsz engem?
Yeah.
Ekkor Annás megkötözve elküldte Kaifás főpaphoz. Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy? De ő tagadta.
Nem vagyok.
A főpap egyik szolgája, aki rokona volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte.
De hisz ott láttalak vele a kertben.
Péter ismét tagadta. Erre nyomban megszólalt a kakas. Kaifástól a helytartóságra vitték Jézust. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek be a helytartóságra, nehogy tisztátalanná váljanak, s elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte tőlük.
Mivel vádoljátok ezt az embert?
Azok így szóltak. Ha nem volna gonosztevő, nem hoztuk volna eléd. Pilátus szabadkozott.
Vigyétek vissza, és ítélkezzetek fölötte saját törvényetek szerint.
De a zsidók nem tágítottak.
Nekünk senkit sem szabad megölnünk.
Így beteljesedett, amit Jézus mondott, amikor megjövendölte, milyen halállal hal meg. Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle.
Te vagy a zsidók királya?
Jézus ezt felelte.
Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?
Pilátus erre ezt mondta.
Hát zsidó vagyok én. Saját néped és a főpapok adtak kezemre. Mit tettél?
Jézus így válaszolt.
Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innen való.
Pilátus közbeszólt.
Tehát király vagy?
Jézus így válaszolt.
Te mondod, hogy király vagyok. Arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat a szavamra.
Királyok közt nincsen párod, dicséreted fennen árad. A legfőbb lény más a lettél, megváltónkul
Pilátus ezt mondta.
Mi az igazság?
E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz, és kijelentette.
Én nem találom semmiben bűnösnek. De az a szokás nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. Akarjátok, hogy szabadon bocsássam a zsidók királyát?
Erre újra kiabálni kezdtek.
Ne őt, hanem Barrabás.
Barrabás rabló volt. Erre Pilátus előhozatta Jézust, és megostoroztatta. A katonák kövis koszorút fontak a fejére, és bíbor színű köntöst adtak rá. Aztán eléje járultak, és így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidó királya! Majd arcul ütötték. Pilátus ismét kiment, és így szólt hozzájuk.
Nézzétek, elétek vezetem őt. Értsétek meg, nem találom semmiben sem bűnösnek.
Jézus tövis koronával, bíbor palásban jött ki. Pilátus rámutatott.
Íme az ember.
Mihelyt meglátták, a zsidók és a szolgák elkezdtek kiabálni.
Keresztre vele! Keresztre vele!
Pilátus ismét szabadkozott.
Vigyétek el, és feszítsétek meg ti! Én nem találom bűnösnek.
De a zsidók nem tágítottak.
Nekünk törvényünk van, se törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát.
Ennek hallatára Pilátus még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és újra megkérdezte Jézustól.
Honnan való vagy?
Jézus nem válaszolt neki. Pilátus kérdőre vonta.
Nekem nem felelsz? Hát nem tudod, hogy hatalmam van rá, hogy szabadon bocsássalak? De hatalmam van arra is, hogy keresztre feszítesselek.
Jézus csak ennyit mondott.
Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki a kezedre adott, nagyobb a bűne.
Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa. A zsidók azonban ordítottak és fenyegetőztek.
Ha elbocsátod, nem vagy a császár barátja, mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak.
E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. Húsvét előkészületi napja volt, a 6. óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz.
Íme a királyotok!
De újra elkezdtek ordítani.
Elvele! Elvele! Feszíts meg őt!
Pilátus megkérdezte.
Keresztre feszítessem a királyotokat?
De a főpapok tiltakoztak.
Nincs királyunk, csak császárunk.
Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. Ezzel átvették Jézust. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették, s két másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. Pilátus feliratot is készítetett, és a keresztfára erősítette. Ez volt a felirat, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol fölfeszítették Jézust, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt írva. A zsidó főpapok azért kérték Pilátust. Ne azt írd, hogy a zsidók királya, hanem ahogy ő maga mondott, a zsidók királya vagyok. De Pilátus azt felelte.
Amit írtam, azt megírtam.
Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait, és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. Ezért megegyeztek egymás közt. Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. Jézus keresztje alatt ott állt anyjának nővére Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához.
Asszony, íme a te fiad.
Aztán a tanítványhoz fordult.
Íme a te anyád.
Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett, de hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt.
Szomjazom!
Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsókra tűzték és szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt.
Beteljesedett.
Aztán lehajtotta a fejét, és kilehelte lelkét. Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona lándzsával megnyitotta oldalát. Nyomban vér és víz folyt belőle. Aki látta, azt tett tanúságot róla, és igaz az ő tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek, mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. Vagy egy másik helyen föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment, és levette a testet. Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl Jézust, s vitt mintegy 100 forint mirha és áloe keveréket. Fogták Jézus testét, és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahová még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók előkészületi napja miatt oda temették Jézust.
Kedves testvérek, az élet fájdalmas igazsága, mindenki egyedül hal meg. De Jézus azért halt megértünk, hogy a szenvedésben senki sem maradjon egyedül. Ezek a most következő könyörgések pontosan ezt a krisztusi óhajt jelenítik meg, a mi dolgunk, hogy minden szenvedő, akinek a sorsa elénk kerül, megtapasztalhassa a mi közelségünkben, hogy nincs magára hagyva. Nincs egyedül. Az Isten egyházáért imádkozzunk, testvérek, hogy Urunk Istenünk vezesse békében, és növelje egységben, s az egész világon tartsa meg épségben, és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható Atya Istent.
Mindenható örök Isten, te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad. Őrizd meg a megváltás művét, hogy egyházad az egész világon elterjedjen, és álhatatos hittel kitartson neved megvallásában. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Kedves testvérek, a következő könyörgést a Szentatyáért imádkozzuk. Mindenképpen ezt megelőzően gondoljon mindegyikünk arra, hogy várjuk őt. És ha valakit várunk, akkor készítjük a szívünket erre a találkozásra, mert ahogy hallottuk is, és a Szentatya is válaszolt a miniszterelnök úrnak a vallomására, az egyetlen szövetségünként jön most hozzánk. És ez is egy sajátos tanulság. Mert sajnos a korábbi években nem az a kép alakult ki a pápában rólunk, sajnos úgy tűnik, hogy nem a legjobb tanácsadói voltak, de a kongresszus idején itt léte egy új felismerést jelentett a számára. A Szent Atyáért, Ferenc pápáért imádkozzunk, testvérek, az Úristen kiváltságos helyre emelte őt a püspöki rendben, az egyházi javára tartsa meg jó egészségben és erőben, hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét.
Mindenható örök Isten, te irányítasz mindent a világon. Hallgass meg irgalmasan könyörgésünket, és tartsd meg kegyesen szent atyánkat. Segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával ennek a pápának vezetése alatt gyarapodjék hitben és érdemekben. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Most Péter püspökünkért és minden püspökért, az áldozó papokért, a szerpapokért és az egyházban szolgálatot teljesítő hívekért, imádkozzunk testvérek, valamint Isten egész népét.
Mindenható örök Isten, szent lelked megszenteli és vezeti egyházad minden tagját. Hallgass meg minket, amikor a papságért és az összes hívekért hozzád esedezünk, hogy kegyelmed segítségével mindnyájan hűségesen szolgáljunk néked. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvérek, az Úristen nyissa meg szívüket, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, hogy újjá születve a keresztség vizében bűneik bocsánatát elnyerjék, és immár ők is, a mi Urunk Jézus Krisztusban éljenek.
Mindenható örökisten, egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod. Növeld a keresztelendőkben a hitet és igazságod megértését. Add, hogy a kerességvizében újjászületve gyermekeid közé kerüljenek. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Most imádkozzunk mindazon testvéreinkért, akik Krisztusban hisznek, hogy Urunk és Istenünk őket igaz tetteik útján az egyetlen egyházba gyűjtse össze és őrizze.
Mindenható örökisten, ami szétszóródott, te összegyűjtöd, és amit összegyűjtöttél, megőrzöd. Tekints kegyesen fiad nyájára, és add, hogy a hit osztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, akiket megszentelt az egykeresztség. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. A zsidókért imádkozzunk, testvérek, hogy azok, akikhez előbb szólott Urunk Istenünk, őt egyre jobban szeressék, és álhatatosan őrizzék a szövetségi hűséget.
Mindenható örökisten, te ígéreteidet Ábrahámnak és utódainak adtad. Hallgasd meg kegyesen egyházad könyörgését, hogy az ószövetség választott népe eljuthasson a megváltás teljességére. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban. A Szentlélek világossága töltse el őket, hogy megtalálják ők is az üdvösség útját.
Mindenható örökisten, add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot. Mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, és isteni életet titkának mélyebb megértésére vágyakozva, tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban isteni szeretetedről. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Istenben, hogy őszinte szívvel az igazságot keresve megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá.
Mindenható örökisten, te úgy alkottál meg minden embert, hogy vágyakozó szívvel keressen téged, és csak benned találja meg nyugalmát. Kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére örömmel valljanak meg Istennek és az emberi nem atyának, és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, valamint híveid jó tetteinek tanúságtételét. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek, az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, hogy szándéka szerint szolgálják mindenki szabadságát és az áldott békét.
Mindenható örökisten, kezedben van az emberek sorsa, és megszabod a népek jogait. Tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, és add, hogy az igazi békesség a vallás szabadsága és a népek jóléte megvalósuljon az egész világon. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Most azért imádkozzunk, testvérek, a mindenható Istenhez, hogy tisztítsa meg a világot minden téveitől, a betegséget tartsa távol tőlünk, az éhínséget űzze el, a börtönöket nyissa meg, a bilincseket oldja fel, az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést, a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak pedig örök életet.
Mindenható örök Isten, szomorúak vigasztalója, bajba jutottak erőssége. Jusson el hozzád könyörgésünk, amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk. Érezzük mindnyájan boldog örömmel, hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. Krisztus, a mi Urunk által.
Amen. Kedves testvérek, nagy péntek Jézus szenvedéséről, haláláról szól. Most ezzel a titokkal szembesülünk, a Szent Kereszt felmagasztalása nyilvánvaló tény. Sajnos ebben az idei esztendőben, mintha nem magától értetődően tudnánk ezeket a szent napokat ünnepelni, az időjárás is dacol a tavasszal, pedig a tavasz hozza a megújulást, a természet megújulását, az újat, de ennél is nagyobb gondunk az, hogy a háborúnak a súlya ránk nehezedik, és olyan igazságokkal szembesülünk, ezek az Isten ellenes világnak az igazságai. Ez a világ ajánlatot tesz nekünk, mégpedig egy olyan ideális társadalmat kínál föl, amely nagyon egyszerűen megvalósítható, csupán fegyverre, pénzre és haderőre van szükség. A hírek és mindazok a körülmények, amik körülvesznek bennünket, meg ennek a háborúnak a következményei, amik ránk nehezednek, bizony elgondolkodtatnak bennünket afelől, hogy miképpen oldható fel ez a gondolkodásmód, mikféleképpen szüntethető meg, amikor az emberek fegyverre hivatkoznak, pénzre hivatkoznak, meg hadseregre. Mit várhatunk ettől háborút? És ránk nehezedik. És éppen ebben az esztendőben mi mégis tiltakozunk, akkor, amikor a békét hangsúlyozzuk, aminek a megvalósulása persze Isten ajándéka valamiképpen, mert sohasem lehet béke harcoló felek között, hiszen mindegyik győzni akar. És nagyon jól tudjuk, történelmi tapasztalat, hogy mindig a győztesek írják a történelem folytatását, és ők írják elő az életnek a feltételeit. Ez nem béke, bár nyilvánvaló, hogyha legalább fegyverszünet lenne, akkor kis levegőt kaphatnánk, fellélegezhetnénk, a remény is talán érinteni a szívünket, de a béke az isteni ajándék. Nem véletlenül hangsúlyozza Jézus Krisztus, az én békémet adom nektek, mert nem lehet békét teremteni úgy, hogy valakiben nincs meg az a készség, hogy tudjon veszíteni is, tudjon lemondani is, tudjon felejteni is. Ma, amikor a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepeljük, akkor ezelé a Jézus Krisztus elé járulunk, és azért imádkozunk, hogy valóban az emberek az erejüket, hiszen a fegyverek az erőről szólnak, a kicsinyek szolgálatába állítsák, a pénzt, a hatalmat, ami ölünkbe hullik, vagy elnyerjük bizalomból, azt szolgálatra kapja minden hatalommal bíró, és be kell látnunk, hogy ahol szemben állnak egymással, ott valamiképpen állandósítani akarják a harcot egymással, talán a zavaros. Egy olyan világ, amelyben egyesek lehetőséget keresnek, és talán találnak is. Most minden esetre mi a Krisztus keresztjéhez járulunk. A passióban hallottuk ezt az egyetlen szót, beteljesedett. Valamiképpen ez a gondolat egy reményt keltő, mert Krisztus ajánlata a kereszten pontosan a világnak ezt az új lehetőségét ajánlja, ami a beteljesedésnek a művéből származik. A kereszt, a bitófa, mert Krisztust a keresztre feszítették, a győzelemnek a jele, dicsőséges fa. És Krisztus a kereszten utat nyit, az élet útját nyitja meg. Ez a búzaszemnek az igazsága, a búzaszemnek a törvénye. Hiszen ha meg nem hal a búzaszem, akkor nem hoz termést. De ha meghal, sok termést hoz. És Jézusnak az üzenete ez, az élet és a halál küzdelmében, hogy az utolsó mégiscsak mindig, utolsó szó mégiscsak mindig az életé, hiszen akiért az ember szenvedni tud, akiért az ember áldozatot hozni tud, akiért az ember az életét is kockáztatja, annak az életét szolgálja. Ebből támad élet annak az embernek, aki ezt az ajándékot megkapja tőlünk. Most, amikor a Szent Keresztet fölemeljük majd, ezt az életet kérjük Jézus Krisztustól, mert A mi válaszunk Jézusnak erre az ajándékára azt az ígéretet hordozza, hogy az Isten általunk éppen az ilyen helyes felfogásunk nyomán, az ilyen helyes válaszunk nyomán jelen lesz az Isten a világunkban. Az elmúlt héten volt egy zenés ünnepség, Haydnnak a Jézus hét szava a kereszten, és ennek a zeneműnek a világához tartozik, hogy a hét szóhoz valamilyen elmélkedést kér a zeneszerző, egy kicsit azért megint magunkra is gondolhatunk, hiszen az Eszterháziaknak volt a muzsikusa, és több zenemű, amit ő megálmodott, amit ő ajándékképp nekünk hozott, az sokban érinti a magyarságunkat is. Ezen a múlt heti koncerten az a megtiszteltetés ért, hogy az elmélkedéseket Jézus szavaihoz én gondolhattam el, és most rövid gondolatok ezek a beteljesedett, hiszen a Jézusnak az egyik szava a kereszten, egy rövid néhány gondolatot szeretnék a testvéreknek ezzel a jézusi igazsággal kapcsolatosan a kereszt felmagasztalása előtt ajándékozni. Az evangélisták tudósítása szerint Jézus imádkozva halt meg. Szent Lukács szerint utolsó imáját a 31. Zsoltárból vette, Szent János szerint utolsó szava így hangzott, beteljesedett. Ez a szó a passió elejére utal, a lábmosás órájára. Jézus szerette övéit, mindvégig szerette övéit. Most érte el ezt a véget, a szeretetnek ezt a végső teljességét a halál pillanatában. Jézus valóban elment a végsőkig, a lehetséges határig, sőt minden határon túl, és eljutott a szeretet teljességére, önmagát adta. Úgy gondolom, hogy a főpapi imából kiindulva, amelyben ugyanezen szó szerepel, szabad ezt a jelentést kihallani. Jézus véghez vitte ezt a felajánlást, papként átadta önmagát és a világot Istennek. Így ebben a szóban a kereszt fenséges titka ragyog fel, beteljesül az új kozmikus liturgia, Jézus keresztje minden más kultikus cselekmény helyébe lép, mint Isten egyetlen valódi megdicsőítése, amelyben Isten dicsőül meg Jézus által, akiben szeretetét nekünk ajándékozta, és minket is magához vonz. A többi evangelista a kereszthalált kifejezetten kozmikus liturgiaként értelmezi, a nap elsötétül, a templom függönye ketté hasad, a föld megmozdul, a halottak feltámadnak. Ezeknél a jeleknél ugyanakkor fontosabb a hit eseménye, a római százados, a kivégző osztag parancsnoka az átélt eseményektől megrendülten Isten fiának vallja Jézust. Ez az ember valóban Isten fia volt. A kereszt alatt kezdődik a pogányok megtérése, a pogányok egyháza, hiszen addig a kezdetekkor a zsidóságból léptek a krisztusi közösségbe, és ők alkották az egyháznak az első tagjainak közösségét, és itt A kereszt alatt születik a pogányok egyháza, a mi egyházunk, akik nem a zsidóságból léptünk a krisztusi közösségbe, az egyházba. Az Úr a kereszttől kiindulva az egész világon elterjedt egyház közösségbe gyűjti az embereket, a szenvedő fiú révén felismerhetjük az igazi Istent. Kedves testvérek, akkor kapcsolódjunk bele ebbe a néhány üzenetet hordozó eseménybe, és amikor majd itt önök előtt, előttetek a keresztet fölemeljük, akkor egy pillanatra mindenki a kereszt előtt megállhat, és azt a óhaját, azt a kérését rebesheti el, ami éppen leginkább neki fontos, és amit Jézustól vár. Talán úgy kellene, hogy ne egyenként jöjjünk, mert az túl sok időt venne igénybe, hanem pacsoronként. Tehát mondjuk kezdődjön ebben a pattönben, az elsősorban ülők jönnek majd, és amikor ők ideértek, már a második sorban jövő ülők lépjenek ki, és így egymás után, és majd folytatódjon ennek a pattömnek a hódolata.
Mit kellett volna, míg cselekednem néked? Thank you.
Kedves testvérek, ajándék, ha megállhatunk valaki előtt, akivel összetartozunk. Valójában szóra sincs szükség, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy az összetartozásunk jelenti az életünket. Ez most megtörtént, hogy egy pillanatra hálaképpen, köszönetképpen Jézus elé állhattunk. Most olyan ajándékban részesülünk, ami a lelkünk tápláléka. Most a magyar csonka mise teljesedik azzal be, hogy áldozás következhet, a szent kenyeret fogadhatjuk. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, szentested és véred vétele ne várjék ítéletemre és kárhozatomra, hanem jóságodból szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Thank you.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, Te Jézus Krisztusnak áldott halálával és feltámadásával megváltottál minket. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy ebben a szent misztériumban részesedve neked szentelt áldozat legyen egész életünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, a koreográfia még nem volt az én elgondolásom szerint a legmegfelelőbb, lesz még jobb is, és gondolom, hogy amikor itt hamarosan a viszonyok rendeződnek, akkor olyan körülményeket tudunk biztosítani, hogy ezek is hozzájáruljanak a találkozásunkhoz Istennel és egymással. Tekintettel arra, hogy ez a mai ünnep csendben fejeződik be, úgy gondolom, hogy ennek a mai üzenetnek egy méltó befejezése lehet Jézus 7. szavának az üzenete. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Azt hiszem, hogy mindegyikünknek el kellene jutni eddig, hogy ilyen kapcsolatunk legyen az Istennel, hiszen az Isten egymásra bízott bennünket, egymás kezében van a sorsunk. Ezt csak akkor tudjuk megvalósítani, ha olyan kapcsolatunk van az Istennel, hogy vesszük a bátorságot, hogy egymás kezébe helyezzük a sorsunkat. Talán ez a rövidke elmélkedés bátorít bennünket. Ezt a kereszten történő önátadást Jézus az olajfák hegyén elhangzó imájának feloldásaként értelmezem. Ez szerepel a 3 szinoptikus evangéliumban, amelyhez Szent János evangelista rövid szakasza járul, amit a virágvasárnap elhangzó szövegei közé illesztett. Megrendült a lelkem. Mit is mondjak, atyám? Szabadíts meg ettől az órától, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Tekintettel erre próbáljuk megközelíteni ennek az órának, az olajfák hegyi órának az üzenetét, titkát. Hiszen ez a titok a kereszten fejeződik be, és jelentetik ki, hogy így mondjam, szívbemarkolóan. Jézus az olajfák hegyén és a kereszten is Zsoltár versekkel beszél önmagáról, és szól az Atya Istenhez, és ezek személyes jellegűvé válnak. Jézus azért imádkozott, hogyha lehetséges, maradjon el ez az óra. Atyám, te mindent megtehetsz, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Szent János evangelista ezzel a teremtmény ős szorongását fejezi ki a halál közelsége miatt, annak különös megrendülését, minden pusztító hatalom, gonoszság, Isten ellenes lázadás mélysége előtt. Most mindez rázúdul, mindezt magára kell vennie, egészen odáig, hogy ő maga bűnné váljon. Ő a fiú végső valóságában látja a gonoszság mocskos áradatát, a hazugság és gőg minden hatalmát, a gonosz rafinériáját és szörnyűségét, ahogy az élet álarcát ölti magára, s állandóan a létet rombolni, az életet meggyalázni és megsemmisíteni igyekszik. A legbensejében érzi mindezt, amelyet ki kell ürítenie a neki szánt kehelyből, a bűn és halál egész hatalmát, mindazt magába kell fogadnia, hogy minden erejétől megfossza és végleg legyőzze. Jézus e félelmében a fény és sötétség tükröződik, ütközik, sőt élet és halál, itt dől el az egész emberi történelem drámája. Mindezt magunkra is vonatkoztathatjuk, az én bűnöm is benne volt abban a borzasztó kehelyben. Két akarat feszül egymásnak, az ember Jézus természetes akarata, amely föllázad az esemény szörnyűsége miatt, és a fiúi akarat, amely belebocsátkozik az atya akaratába. Jézus két kérése, atyám szabadíts meg ettől az órától, és atyám dicsőítsd meg nevedet. Megrendültségében szabadulásért folyamodik ebből az órából, mivel azonban küldetése szerint ezért az óráért jött, kimondja a második kérést is kérve, hogy Isten dicsőítse meg nevét. A kereszt, a borzalom elfogadása, a saját méltóságának szégyenteljes megsemmisülésének vállalása, a szégyenletes halál felvállalása lesz, amely Isten nevét megdicsőíti, így lesz Isten látható olyannak, amilyen ő valójában a jóság valódi hatalmának birtokosa. Jézus mindkét kérést kimondta, de az első, a megmentésért könyörgő feloldódik a másodikban, amellyel Isten megdicsőléséért könyörgött az ő akarata valóra váltása révén. Az ellenkezés összeütközéséből így született meg az egység. Jézus emberi lényének legmélyén, amelyet vallomásával ki is fejezett, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Kedves testvérek, köszönöm, hogy együtt lehettünk nagypénteken, 2023 nagypéntekjén, és reménykedjünk abban, hogy lesz jobb is, mint ami ma fenyegetően jelen van a környezetünkben. Fogadjuk az Isten áldását, és szeretettel hívom mindenkiket holnap ugyancsak 5 órakor a húsvét, a feltámadás ünneplésére. Egy kicsit a mai elvárás, az egyházi elvárással szembe megy ez az 5 órai kezdés, mert az egyházi óhaj az, hogy ez késő este történjen ez az ünneplés, a sötétség beállta után, de hát alkalmazkodni kell a helyzethez, meg a körülményhez. Na meg én egy kicsit arra is gondolok, hogy a magyar ember világához talán jobban hozzátartozik a húsvéti vacsora elköltése, mint sok más nemzet fiának az életéhez. Így ez a kicsit korábbi kezdés kellő lehetőséget nyújt arra, hogy nyugodtan családi környezetben a húsvéti vacsorát is, a családi asztal közösségét is megülhessük. Az Úr legyen veletek! Mennyei Atyánk, Szent Fiat halálát a te néped saját feltámadásának reményében ünnepelte. Kérünk, áradjon népedre bőséges áldásod, nyerjen bocsánatot, részesüljön vígasztalásban, szent hite növekedjék, és jusson el az örök üdvösségre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Amen.